Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki lábamat a törből. Tekints rám és könyörülj rajtam. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, fennállva 130. Zsoltárunkat énekeljük.
Te hozzáteljes szívből, kiháltok szüntelen, elsíralmas mélységből, hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te fülhelyédet, mit öntéket hívlak, tekints meg én ütemet, mert réged óhajtlak.
Foglaljuk el helyünket, 488. dicséretünket énekeljük mind a 4 versszakával.
Szent vagy, szent vagy, minden ható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem. Isten. Szent vagy, szent vagy, itt a szentek áldnak, koronájukat letészik te előtted. Angyal és seregek térdelve imádnak, voltál vagy, s nem ér soha véget. Szent vagy, szent vagy, földéköd már elfed, és bűnös szem nem látja dicsőségedet. Csak te vagy szent Isten, és senki kívüled, teljes hatalmú szentség szeretet. Szent vagy, nagy és erős Isten, minden műved dicsér az égföld tengeren. Szent vagy, szent vagy, áldott véghetetlen, három szemében egy áldott Isten.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből, az első részből, a 26. verstől a fejezet végéig, a 31-ig, őve hallgassuk meg. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiket tegye valamikké. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy tele van a szívünk és életünk kérdésekkel, és gyakran tele van kétségekkel is. Látjuk, Urunk, hogy mi minden zajlik körülöttünk, és látjuk, hogy mi minden zajlik bennünk. Halljuk is a te szavadat. És olykor nem tudjuk, hogy merre induljunk. Nem tudjuk, hogy minek erősebb, vagy minek hatásosabb a szava a mi életünkben. Emberi beszédnek engedelmeskedjünk? Emberi meghívásokat várjunk és hívjunk? Vagy a te szavadat tartsuk kézzelfogható mértéknek a mi életünkben? Sokszor kérdésként vetődik fel. És persze halljuk, látjuk és tapasztaljuk a kézzelfogható válaszokat is. Jobb Isten kezébe esni, mint emberekébe, jobb Istenben bízni, mint előkelő emberek szavának hinni, bennük reménykedni. És mégis oly sokszor összecsapnak felünk felett a hullámok, oly sokszor esünk kétségbe, látjuk életünk mélységét, és nem találjuk belőle a kiutat. Bocsásd meg, Urunk, hogy azon az úton, amelyen te elindítottál bennünket, aki te magad vagy, sokszor annyi sallang is ránk rakódott már. Annyi minden, amely nélkül nem tudjuk elképzelni, hogy a te igéd valóság legyen. Vagy csak úgy tudjuk elképzelni, ahogyan az a mi meggyőződésünk. Bocsásd meg nekünk úgy, ahogyan hallottuk két héttel ezelőtt a mi természetünket, amely természet gyakran önmagában szeretne gyönyörködni, és az önmaga hangját szeretné hallani, nem pedig a tiédet. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mértékül, a te igéd befogadásának mértékéül, ami szívünket, elménket és értelmünket tesszük, nem pedig a te kijelentésedet. Kérünk, hogy ma is ezeket a kétségeinket, megrögzöttségeinket te távolítsd el, és te légy az, aki utat mutatsz, akinek szava valóban utat tör a mi életünkbe, azért, hogy olyan emberként élhessünk, akik a Krisztuséi, akik a te gyermekeid. Kérünk, hogy legyen a te áldásod, ami Isten tiszteletünkön, gyermekeink készülésén és szolgálatán. Jézusért hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, foglaljuk most el rendhagyó módon a helyünket. És a kiosztott énekes lapot énekeljük el, nem felejtett el Isten, mind a négy verszakával énekeljük ezt az éneket.
Csodaként a mennyből jött el, Isten gyermek lett. Hozzám lépett, rám mosolygott, porból fölemelt. Tele voltam kételyekkel, hol a fenn, ha len. Egyedül vívom-e harcot, és hova tartozom? Felejtetted, Isten, kezét nyújtja felé. Üres életed betölti a bizalom hajét. Utottam szeretetben, közönyös lettem. Álmaim rég kihakadtak, mint kifogja kezem. Nem felejtetted, Isten, kezét nyújtja felét. Üres életed betölti a remény légtéjét. Szépen visszatértek, félelem gyötört. Mi lesz majd, ha múlik éltem, kivár rehám homhott. Nem felejtettel, Isten, kezét nyújtja felét. Üres életet betölti a szeretetteihez.
Kérek mindenkit, hogy ezt az éneklapot majd vigye magával, és holnap hétfő estéig a Prokriszt alkalmakon együtt énekelhetjük majd ezt az éneket is. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében az első rész 26. versét olvasom ismét. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt időszakban együtt olvashattuk és együtt olvashatjuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt levelét, bátorítását, feddését, vagy éppen a szeretetről szóló szavait, és együtt olvashattuk az első rész igazán nehezen érthető szavait, amikor az apostol bolondságról és megütközésről beszél. Bolondságról, amely a görögöknek a gondolkodásmódjához tartozik hozzá, és botránkozásról pedig a zsidóké. Mindezt, ahogyan olvastuk, és mindezt, ahogyan láttuk, a botránkozás és a bölcsesség keresése az első korintusi gyülekezetet megosztotta. Pártokra, részekre szakadt. Azt mondták néhányan ebben a gyülekezetben, hogy én Apollósé vagyok, mások pedig azt állították, hogy én Pálé vagyok. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy én pedig a Krisztusé vagyok. Hosszan civakodik a gyülekezet, az a gyülekezet, amelyről azt olvassuk éppen a harmadik részben, tegnap olvashattuk, hogy Isten volt az, aki elültette a magot a gyülekezetben, volt, aki öntözte, volt, aki ezt a gyülekezetet formálta, csiszolgatta, és a növekedést az Úristen adta. Látjuk, hogy még a legjobb, a legszentebb indulat is egy idő után valamilyen formában gellert kaphat. Felszednek az emberek valamilyen olyan tulajdonságot, amely úgy gondolják, hogy az ő kereszténységükhöz, az ő hitükhöz tartozik, különböző kifejezés módokat, gondolkodásokat, és észre sem veszik, hogy eltávolodnak Jézus Krisztustól. Sőt, ahogyan egymástól eltávolodnak, úgy, ahogyan eltávolodnak egymástól, úgy a Krisztussal való távolságuk is nő. A pártoskodás nem csak egymás között jelenik meg, hanem az Istennel kapcsolatban is. És megjelenik az egymásra való újjal mutogatás. Az egyik bolond, a másik pedig megbotránkoztat. Az egyiknek ez a hibája, a másiknak pedig az a hibája. Eszembe jutott egy történet a Szentírásból, amely történet a bolondságot és a botránkozást nagyon szépen összefoglalja. Amikor az apostol kissé dogmatikus formában beszél arról, hogy egyesek számára mit jelent a bolondság, mások számára pedig mit jelent a botránkozás, akkor azt mondja, hogy én pedig nem akarok másról beszélni, most nem ezt az igét folytatom, mint a Krisztus Jézusról, róla is, mint megfeszítettről, hanem azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És később azt mondja, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által szóljon ma hozzánk. Hogyan is van ez? Most bolondság vagy botránkozás Istennek szava? Az a bibliai történet, amely eszembe jutott, az Pál apostol életében játszódik le, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvben nagyon szépen olvassuk. Pált elfogják. Sőt, különböző hatóságok elé állítják, mi végre beszél arról, hogy a császárral kell találkoznia, miféle felbújtó ő tulajdonképpen. És amikor elfogják, akkor a személyes életéről kezd el beszélni, az ő kihallgatói előtt. Kihallgatói pedig nemes emberek. Az egyiküket úgy hívják, hogy Agrippa király, a másikukat pedig úgy hívják, hogy Festus. És amikor e kettő ember előtt beszél Pál az ő életéről, beszél arról az útról, amelyet megjárt, és arról, ahogyan Jézus Krisztus megszólította őt, egészen egyszerűen az egyikük, Festus, belekiált ebbe a bizonyságtételbe, és azt mondja neki, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Amikor az apostol az ő megtéréséről, Jézus Krisztusról kezdett beszélni, és Jézusról is úgy, mint aki meghalt és feltámadt, azt mondja egy Festus nevű katona, jogász ember, bolond vagy te, Pál. Kemény római katona az, aki erről beszél. Ő az az ember, aki azt szereti, amit mindent megfoghat. Minden, ami a kezében van, az jó számára. Nem tud mit kezdeni lélekkel, nem tud mit kezdeni Krisztussal, nem tud mit kezdeni élettel, nem tud mit kezdeni halállal, nem tud mit kezdeni feltámadással, nem tud mit kezdeni a sátánnal. Semmivel nem tud mit kezdeni, azt mondja, bolond vagy te. Őrültségbe visz ez a rengeteg tudomány téged. Egy igazi bölcs ez a római. Bár azt mondja az apostol, hogy a görögök kedvelik a filozófiát, igaz ez a rómaiakra is. Egy kultúrkör mindez. Az, aki mindent a kezével szeretne megérteni, a kezével szeretne megtapintani, aki érzéketlen az Isten dolgai felől, azt mondja, bolondság ez. A másik oldalról pedig ott van egy igazán vallásosnak mondható király, Agrippa. Ő a heródesi dinasztiának az utolsó leszármazottja, és ő az, aki utoljára ül Izraelnek a trónján. Nem dicsekedhet az ő családjával, viszont avval az ággal, hogy ő Isten népéhez tartozik, onnan származott, ebben viszont igen. A gyökereket nyilvánvalóan tartotta, őrizte, sőt a Szentírást is ismerhette. Mert hogy megtanították neki, annak ellenére, hogy a leírások szerint Rómában tanult és Rómában is nevelkedett. Ő ismeri az Ószövetséget. Ő ismeri a Bibliát. Ismeri a 10 parancsolatot, legalább ezt bizonyára. De ez számára semmit sem jelent. Mert hogy az ő testvére egyben a felesége is. Nem gondolja, hogy ez istentelen volna. A testvére, a felesége, akiről azt mondja a Szentírás, hogy egyébként a negyedik férje volt neki Agrippa király, tehát az asszonynak is több férje volt már korábban. Semmit sem fog rajta az ismeret. Ő az, ez az Agrippa király az, aki ráadásul a templomba is különös szerepet töltve. Az akkori uralkodó, az akkori császár ugyanis Agrippa királyt bízta meg avval, hogy kinevezze a templomnak a főpapját. Mert hogy a joga, származása, a helye, mindenre mondhatnánk úgy egy idegen szóval, hogy predesztinálta. És Agrippa ismeri a prófétákat. Tudja jól, Pál apostol is tudja, hogy Agrippa hallott arról, hogy el kell jönni a Messiásnak. De vajon a názáreti Jézus a Messiás? Vajon ő az, akit Isten rendelt? Vajon ő az, akiről Ézsaiás, Jeremiás beszélt? Vajon ő az, akit megígért az első kicsiny evangéliumi mondatban, a bűneset után? Hogy lehetne, hiszen keresztre feszítették. Mózes 5. könyvében olvasunk egy ígét, átkozott az, aki a kereszten függ. Átkozott az, aki a fán függ, egészen pontosan így van. Éppen ezért egy zsidó ember számára botránkozás, skandallum volt az, hogy azt mondják a názáretiről, hogy éppen ő a Krisztus. Látjuk, kedves testvérek, ugyanezeket a jeleket a mai világban. Bolondság arról beszélni, hogy lélek, Isten, Krisztus. Másik oldalról pedig botránkozás. Éppen így jött el az Isten. Emberként kellett eljönnie. Érthetetlen. Hány és hány emberi szív marad meg az értetlenségnek ezen a szintjén? Bolondság vagy botránkozás, mert nem engedi magához közel az Istent. Döbbenetes az, hogy Isten még így is elmondja az övéinek, hírül adja a mindenkori népeknek akaratát, szándékát, és áldjuk Istent azért, hogy ma is megszólal közöttünk. Gondoljátok végig az első korintusi gyülekezetnek az életét és helyzetét, lakály természetű emberek, vagy éppen az evangéliumot bolondnak nevezők, és mégis munkálkodott az életükben az Isten. Ezért figyelmezteti őket az apostol, hogy ne üljetek fel ilyen beszédeknek, bolondság vagy botránkozás, hanem nézzétek a ti elhívásotokat. Nézzétek azt, ahogyan az Isten megszólított titeket. Nézzetek magára az Istenre. Oda sokszor hívjuk mi segítségül az Istent. A zsoltárok azt mondják, például a 18. zsoltár, hogy szükségemben az Urat hívtam. Jeremiás síralmaiban így olvassuk, segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. A 130. zsoltár is erről beszél, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. De vajon mit ér ez az elhívás, hogyha pusztán embertől származik? Semmit. Olvassuk Jézusnak a példázatát, amely nyilvánvalóan önmagáról szól, és mégis emberként illetik, és emberként értik az ő környezetében, amikor egy gazdag ember hatalmas lakomát szerez, és meghívja oda a választottakat, meghívja a vendégeket, szétküldi az ő szolgáját, elmegy a listásokhoz, különösen fontos személyekhez, és kiderül, hogy ezek az emberek nem fogadják el a meghívást, mert úgy gondolják, hogy embertől származik. Igénk arra hívja fel a figyelmet mindenkor és minden gyülekezet számára, hogy nézzük a mi elhívásunkat. Nézzük meg azt, amikor Isten szólal meg, és Isten szólít meg bennünket. Így olvassuk Isten meghívó, előhívó szavát rögtön a Szentírás kezdetén, legyen világosság. És világosság lett. Így olvasunk Isten elhívó szaváról, amikor Ábrahám történetében megjelenik, és azt mondja, Abrám, Abrám. És ezért mondja Ábrahámról a zsidókhoz írott levél összefoglalóan, hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd Isten mutat neki. Ábrahám élete, a mi életünk mindig ott kezdődik, ahol és amikor Isten megszólal és megszólít. Amikor Isten szava áttöri a mi falainkat, áttöri a mi életünket, és halljuk, hogy rólunk van szó. Ábrahám, Ábrahám. Mózes, Mózes. Jeremiás, Jeremiás. Olvassuk a Szentírásnak a legismertebb elhívás történeteit. Minden ott kezdődik, hogy egy nappalt vagy éjszakát Isten szava áthasított, áttört, hogy megjelent a halálban az élet, úgyhogy Isten megszólalt. A világ teremtése, Ábrahám új élete és a miénk ott kezdődik, ahol a Szentírásban ezt olvassuk, az Úr pedig ezt mondta. Ézsaiásnál így szól, már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Vagy ahogyan egy életre szólóan engem is megszólított és elhívott, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A káoszban, abban az életben, amelyben nagyon sok minden ránk rakódik, észrevétlenül elpiszkolódik a mi életünk, amelyben már mi is hajlamosok vagyunk arra, hogy bolondságnak vagy botránkozásnak tartsuk a keresztről szóló beszédet, figyelmeztet bennünket Isten igéje, az apostol, emlékezzetek, gondoljatok vissza a ti elhívásotokra. Nézzétek, hogyan munkálkodott az Isten. És hogyha kinyitjuk az új szövetséget, akkor mit tapasztalunk Jézussal kapcsolatban? Mi volt Jézus Krisztus földi életének az egyik legfontosabb pillanata, mi volt legfontosabb cselekedete, mi volt az egyik legfontosabb szava, az, hogy ő hívott. Jöjj és kövess engem. Oda megy a halászhálókat éppen tisztogató emberekhez, és őket is megszólítja. Nevükön szól hozzájuk. Jöjj és kövess engem. Ott pedig azt olvassuk a Szentírásban, annak nagyon pontos és nagyon tömör megfogalmazásában, azok pedig ott hagyták a hálójukat, és követték Jézust. Pedig arra készültek éppen, hogy tisztogassák a hálót a következő fogásra, a következő napra, és mentek Jézus után. És amikor Jézus tovább haladt, mondja nagyon tömören, szinte eszenciálisan Márk evangélista, akkor azt mondja, látott egy másik embert, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem, és az is fölkelt. És az is követte őt. Mert Jézus szavára megindul az emberi élet. Jézus szava, elhívó szava ugyanis ugyanaz a szó, mint amely szó megformálja, megteremti ezt a világot. Amely azt mondja a csillagoknak, a napnak, a holdnak, hogy így járjatok, így világítsatok. Amely azt mondja, olyan szépen olvassuk a 104. Zsoltárban a Cethalnak, hogy az is a játékszere. Ahogyan fickándozik a tengerben. Azt mondja a növényeknek, hogy hajtsanak, hogy növekedjenek. Milyen jó kimenni, beszélgettünk róla néhány percet itt a tavaszba, és azt látni, hogy a kis krókuszok is már kibújnak a földből, és már-már a szirmaikat is bontogatnák, kicsit fázósan, kicsit összehúzza még, de ahogyan megkapják majd a napnak a melegét, rögtön kinyitják a szirmaikat, és rögtön világítanak a maguk szépségében. Látjuk már, ahogyan a fű, vagy éppen a gaz töri át a földet. Növekszik. Értjük, hogy Isten miért mondja ennek a földnek, hogy hajtsanak a növények, és növekedjenek egyre magasabbra. És értjük már azt, hogy Ábrahám miért indul el egy pogány környezetből, a bálvány imádásnak a hazájából, egy egészen új hazafelé, mert ugyanez a szó, ugyanez az erővel, hatalommal bíró szó szólítja a nevén. És látjuk, hogy az a kérdés, amely Jézus körül bontakozik ki újra és újra, mi végre teszed ezt, milyen hatalommal teszed ezt, pontosan az Isten szavával, az Isten hatalmával. Nem emberi módon, hanem Isten ilyen. És amikor Isten valakit a nevén szólít, akkor annak az embernek lépnie kell, mozdulnia kell. Vagy így, vagy úgy. Pontosan ebben áll Jézus titka, hogy az ő szavára mozdulni kell. És látjuk az ő keresztjével kapcsolatban is ezt a kettősséget, látjuk, hogy emberek elfordulnak, gyalászkodnak, és azt mondják, hogy Isten káromló. És látjuk azt, aki latorként is a kereszten azt mondja, bizony, mi méltóképpen viseljük a keresztet, de ő méltatlanul szenvedés itt. És látjuk, ahogyan egy pogány százados azt mondja, Jézus halálával kapcsolatban, bizony, ő Isten fia volt. Mert Jézus mellett nem lehet elmenni válaszok nélkül. Ma is szól, ma is hív. Emlékezteti azokat, akik már elindultak, emlékezteti azokat, akiket elhívott, akiket nevükön szólított. Nézzétek csak a ti elhívásotokat, és gondoljátok el, hogy hova jutottatok, és azokhoz is szól, akiket először vesz a kezébe az Isten. Akiket először szeretne vezetni, bátorítani. Ó, de sokszor úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk, és úgy látjuk a próbák, a nehézségek, a bajok közepette, hogy Isten elhagyott bennünket. Oly sok mindenről látjuk, hogy bolondság, hogy megütközés, sőt, hogy mi magunk is megütközés és botránnyá válunk ebben a világban. Bizony bűnbánattal kell bevallanunk, hogy igen, ez így van. Most reggel Csobánkán megállítottam egy férfit, illetve megállt egy férfi az imaháznak az ajtajában. Néhány évvel ezelőtt az Isten nevén szólította, elindult, csodákat láttunk az ő életében, és mondtam neki, hogy éppen ma reggel, valóban így van, ma reggel gondoltam rá, hogy mi lehet vele. Azt mondja nekem, hogy én minden nap gondolok magára, itt megyek el az imaház előtt. Hát mondom, kösz. De vajon mi lett veled? Vajon mi lett a te elhívásoddal? Vajon Isten, aki helyreállította az életedet, ennek az embernek az életét totálisan helyreállította. Őt a sír széléről hozta vissza. És azt látom, hogy ő maga így fogalmaz, bezzeg azok, akik oda járnak az imaházba, oda belülre. Ismerem, hogyan megverte a fiát, vagy a lányát, a feleségét. Botránya, hogyan élünk. De vajon Jézus szava nem fontosabb, mint annál, hogy egy ember élete megváltozzék? Mert Jézus nem arra hív, hogy egy hittani rendszert elfogadj. Nem arra hív, hogy egy aranymondást tökéletesen felmondj. Nem arra hív, hogy te képmutató keresztény életet élj, hogy felvedd a vasárnapi gúnyádat, mint én a palástot, és utána pedig egészen más emberként éld az életedet. Nem. Jézus így hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugtatnak titeket. És úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus az új ember munkáját mindig hívással kezdi. Nem ember szavával, nem ember válaszával, hanem ő az, aki határozott lépéseket tesz, és már az első szavával is egészen új élethelyzetet teremt. A vámszedők felállnak asztalaitól, a halászok elhagyják hálóikat, mert Jézus nem csak egy próféta, nem csupán egy tanítás, hanem Jézus szavában valóban a lét, az emberi élet újjáteremtése fogalmazódik meg. Ebben rejlik ereje, és ebben rejlik hatalma, hogy életeket szabadít meg, és szabadít fel. És ha az ember hálából válaszként megteszi felé az első lépést, akkor a hitet kapja ajándékba. Jól látható mindebből, hogy Isten minden idők előtt való kiválasztása, minden idő előtt történő megváltása a Szentléleknek a munkája. Az a munka, amely Isten akaratában jelenik meg. Mert a hitet mindig megelőzi ő maga. És amikor mi járjuk a mi életünket, amikor elporolódik, elkoszolódik a mi lábunk, a mi életünk, amikor mi magunk is esetleg pártoskodókká válunk, ahogyan távolodunk a Krisztustól, távolodunk egymástól, és egyik a másikra úgy mutat, hogy bolond, a másik pedig azt mondja, hogy a megütközésnek a tárgya, akkor újra és újra fülünkben cseng az ige, nézzétek csak a ti elhívásotokat. Nézd azt, ahol és amikor Isten először szólított meg téged, és rendezd a te életedet, rendezd a te lépéseidet, hogy napról napra növekedhess Isten elhívásában, kegyelmében. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 425. dicséretünket énekeljük első és második verszakával.
neved, ezt hallja a föld. Csak téged illet tisztelet, mit nezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, sőt választom ki őrizőm és
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sokan vagyunk itt a te házadban, olyanok, akik hallottuk már a te szavadat, akik félreérthetetlenül a saját nevünkön találták megszólítatva, amikor a te igédet olvastuk, vagy éppen hallgattuk. Bocsásd meg nekünk, hogyha elfelejtettük már mindezt. Bocsásd meg, hogyha rutinból éljük a mi kereszténységünket, nem pedig a veled való élő kapcsolatban. Bocsásd meg, hogyha észre sem vettük, és rád hivatkozva egyre távolabb kerülünk tőled, és embertársainktól is. És bocsásd meg, hogyha ez megütközést, bolondságot és pártoskodást okoz a mi szívünkben. Urunk, imádkozunk hozzád azokért, akik még nem hallották a saját nevüket tőled, akik számára ugyanolyan bolondság, vagy éppen botránkozás a keresztről való beszéd, mint ahogyan Agrippa vagy Festus idejében volt. Bocsásd meg, hogy mi mindig nagyobb jelt szeretnénk, mint Jónás próféta jele, Krisztus halála és feltámadása, és bocsásd meg, hogy mi nagyobb bölcsességet szeretnénk, mint a te igéd. Ezen a mai vasárnapon megköszönjük neked, hogy a te igéd hordozza Jézus Krisztust, a világ megváltóját, hogy nem tekintetted zsákmánynak, és eljöttél, testet öltöttél, és nem tekintetted zsákmánynak, hogy az igét, amely itt élt közöttünk, aki tanított, aki vezetett, emberek leírják, hiszen lelked által újra és újra megeleveníthetted azt. Imádkozunk azért, hogy ez a csoda megjelenjen egyre többek szívében, életében, hogy te, mint kezdeményező Isten, újra és újra szívünkre helyezd, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik próbák alatt vannak, akik szenvednek, gyötrődnek, akik valóban megbotránkoznak, nem te benned, hanem azokban, akik magukat a tiédnek vallják. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért, a szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyengékért, elesettekért, éhezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a halottaikra emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az előttünk álló missziói hétért, add, hogy bizonyságtételeinkkel rólad beszéljünk mi magunk is, és hogy együtt hallgathassuk a te ígédet Európa szerte. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, ami környezetünkért, városunk és országunk vezetőiért. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és gyermekeink szolgálnak most közöttünk. Megérkeztek, visszaérkeztek Isten tiszteletünkre.
Jézus meggyógyította a Betesda tavánál fekvő 38 éve beteg embert. A hihetetlennek tűnő történetet hallunk, mindig jusson eszünkbe, amit Jézus mondott.
Nekem adatot minden hatalom, mennyen és földön. Máté 28:18.
Kapernaumi századosnak megbetegedett a szolgája. A százados nem volt zsidó, de mégis Jézustól segítséget kért, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. A pogány százados hitén még Jézus is elcsodálkozott. Példaként állította őt tanítványainak és a sokaságnak.
Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Róma 10:11.
A Naini fiú történetében két menet találkozott Naini város kapujában. Az egyik az életé, a másik a halálé. Az egyikben vidám, a másikban szomorú emberek voltak. Ha Jézus követjük, az életet követjük. Jézus feltámasztotta Naini ifjút, mert ahogy mondta, jöttem, életük legyen, sőségben és 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Két ember annyira szerette beteg barátját, a lehetetlent leküzdve vitte őt Jézus elé, hogy gyógyítsa meg. Jézus a bűntől terhelt ember lelkét és testét is meggyógyítja.
Az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön. Márk 2:10.
Amikor valamilyen nagy félelem gyötör, és nem tudjuk hogyan tovább, akkor is legyünk biztosak abban, hogy Isten vigyáz ránk. Mint ahogy a hajón is ott volt Jézus a tanítványokkal, amikor viharba kerültek, bár látszólag aludt, számon is kérte őket.
Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Már mindenki. Vihartomból szúk a cél, a hajós még jaj, de fél, de
A gadarai megszállott magányosan, betegen, kivetetten élt, amíg nem találkozott Jézussal. A meggyógyított ember követni akarta Jézust, de ő elküldte, hogy hirdesse szabadulása hírét, hogy milyen jót tett vele Jézus.
Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács 19:10.
Amikor Jairus lánya odament Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a leányát, egyetlen reménye volt csak Jézus. Amikor a szolgálói meghozták a hírt, hogy meghalt a kislánya, akkor azt mondta neki Jézust: ne félj, csak higgy! Márk 5:36. Jézus meggyógyította Jairus kislányát. Ez a történet is azt tanítja nekünk, hogy teljesen vesztes helyzetben is csak higgyünk anélkül, hogy elvesztenénk a fejünket.
Ott is van még hely. Nyugodtan mévi. Oda is. Köszönöm. Köszönjük a szolgálatotokat, igazán megörvendeztetetek bennünket, hogy elmondtátok, miről tanultatok az elmúlt alkalmakkor. Köszönjük az éneket is, és köszönjük a szolgálóknak a szolgálatát is. Isten áldjon meg bennőtöket is. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Ma délután 16 órától egy kis pedagógus napot tartanánk a pomázi gyülekezeti házban, az előttünk álló hit és erkölcstan oktatás kérdéseiről beszélgethetünk közösen. Közöttünk szolgál dr. Kulin Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Kedves testvérek, ahogyan tudjátok, holnap estétől 18 órától egészen 11-e estéig, a következő hét hétfőjéig mindig részt vehetünk a ProChrist nemzetközi evangelizációs sorozaton, ami gyülekezeti házunkban. Evangélikus testvérünk Ulrik Párzányi hirdeti az igét, és egyes estéken énekelhetjük a Nem felejtettel éneket, illetve énekelhetjük majd a másik énekünket is, Jézus, amint vagyok. Jöjjünk minél többen erre az alkalomra, és hívogassunk másokat is, hogy dicsérhessük együtt a mi Úrunkat, halljuk az ő elhívó szavát. Szeretném megköszönni testvéreim elmúlt heti segítségét, munkáját. Köszönöm hónapok óta a rendszeres sütést, adományokat, ami Úrunk áldja meg asszonytestvéreinket. Ennek kézzelfogható nyomát látjuk a gyülekezetünk konyhájában. Körülbelül ilyen magasan vannak a vendégtányérok, tálcánk és egyebek. Ez mind-mind a testvéreknek a kezemunkáját dicséri, és nem azért hirdetem ezt, mert felesleges, illetve bánt bennünket, hanem azért, mert otthon bizonyára hiányzik a süteményes tányér vagy süteményes tálca. Kérek mindenkit, hogy nézze meg, keresse meg a sajátját, ami gyülekezeti házunkban. Hirdetem testvéreimnek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. február 24-én, illetének 66. évében elhunyt Trencsényi András testvérünk temetése 2013. március 6-án 14 órakor lesz református temetőnkben. Hirdetem, hogy 2013. február 25-én harang szólt idős Fekete Ferencné halálának első éves évfordulóján. Emlékezett leánya és családja, menye és családja. 2013. február 28-án harang szólt Németh Lajosné halálának 5. éves évfordulóján, emlékezett családja. Istenünk erejét kívánjuk és kérjük emlékező testvéreink életére. Ahogyan hirdettem alkalmainkat, jövő héten minden este, hétfőtől vasárnapig minden este prokriszt evangelizációs alkalmak lesznek a gyülekezeti házban. Hétfőn 9:30-tól babamama kör is lesz. Szerdán a hitoktatás a temetés miatt elmarad. Szombaton 9:00-tól 14:00-ig a bibliai alapok második sorozatának szombati alkalmára kerül sor, ahol a 6., 7. és 8. parancsolatot tekinthetjük át közösen. Jövő héten vasárnap 9:00-kor böjti istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, melyen közöttünk szolgál Németné Balogh Katalin misszióvezető. Bemutatkozik közöttünk a református iszákos mentő misszió. Hirdetem, hogy persely pénzünkkel a misszió munkáját fogjuk támogatni. Kérek mindenkit, hogy így készítse el előre adományát. Jövő héten vasárnap 16:00-kor presbiteri gyűlésünk lesz, és mindenkit szeretnék bátorítani és megnyugtatni, hogy 18:00-ra, 6:00-ra pedig befejezzük a presbiteri ülést. Ez nagy csodának tűnik a presbiter testvéreknek, de így lesz, befejezzük, és a prokriszt evangelizációs alkalman vehetünk együtt részt. Hirdetem gyülekezetünknek is, hogy egy pillanat erejéig billeg az elektronikus internet elérésem, ezért ha lehet, hogy még később tudok válaszolni egy-egy kérdésre, technikai hibáról lehet szó, amit már bejelentettem, ezért elnézést kérek, 2,5 napja nem látom az üzeneteket, amelyek nekem érkeznek. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem adónk 1%-ának felajánlási lehetőségét, református egyházunk száma 0066-os, a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Ami Urunk legyen, gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, záró énekül 200. dicséretünk első versszakát keressük meg. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé minden jóra, akáratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.